Sziasztok! Isten hozott mindenkit ez a mai napon. Ma az Isten erejéről lesz szó, amire mindenképpen nagyon szükségünk van. Miért fontos ez a téma? Azért, mert ez nekünk nagyon kell. Ez egyik. Mindannyiunknak nagyon komoly szüksége van rá. Most nem mondom azt, hogy csak nekem, mert biztos vagyok benne, hogy nektek is. És akik ismerik Istent, és vele járnak, nekik is. Akik nem ismerik Istent, nekik is. Nagyon. Akik úgy látják az életüket, hogy el vannak veszve, őnekik nagyon szükségük van rá. Akik már megtalálták Istenben az életüknek az értelmét, meg az elhívását, őnekik meg azért van szükségük, vagy szükségünk rá, mert az Isten ereje nélkül azt az elhívást nem tudjuk betölteni, amire Isten elhívott minket. Úgyhogy ha úgy látod, hogy be tudod tölteni azt az elhívást, amire Isten hívott, és egyébként ez így menni fog, akkor mindenképp vagy telisteli, vagy az Isten erejével, vagy pedig még úgy nem, lehet, hogy még akkor nem értük fel azt, hogy mekkora az elhívás, amire Isten hívott. Szóval mindenképpen nagyon komoly szükségünk van rá. Azért is nagyon vonzó téma ez, nem tudom, hogy nagyon fontos téma ez, mert hogy vonzó, az Isten ereje az nagyon vonzó. A mi feladatunk az, hogy hirdessük azt, hogy Isten jó, és hogy mennyire szeret minket, és az, hogyha ki tudjuk ábrázolni az Istennek az erejét a világba, az nagyon-nagyon vonzó. Hello, most kezdünk! Annyira jó vagy! Gyere! Szuper! Helyes. Az Isten ereje arról lesz most. Még azért is nagyon fontos az Istennek az ereje, mert a gonosz ebben a világban sajnos elég aktív, és ténykedik, és e világnak a fejedelme, így hívja a Biblia, és az a baj, hogy tényleg csinál dolgokat. És ővele a harcot is az Isten erejével lehet felvenni, és emiatt is szükségünk van az Isten erejére, mert minden szempontból. Na, Isten nagyon kedves, és az a jó, hogy most nem hagyod gyötrődni, hanem amikor kérdeztem, hogy miről legyen szó, akkor volt egyértelmű téma, szerkezet, minden, úgyhogy ez most nekem olyan megnyugvás. Először azt nézzük meg, hogy az Ószövetségben hogyan mutatkozott be az Istennek az ereje, vagy ebből csak példákat, csak szemezgetve. Aztán az Új Szövetségben hogyan mutatkozott be az Istennek az ereje, meg hogy ez nagyon is a miénk. Ez lenne a szerkezet 3 pont. Először nézzük meg azt, hogy Istennek a nevei. Már volt szó több soron Istennek a neveiről. Csabi is beszélt róla, már én is beszéltem róla. És ott említettük azt, hogy neve volt az, hogy Elohim, meg El ez az. Az egyik neve, ezek az ószövetségi nevei Istennek, és az egyik az, hogy Isten erős, El Gibor. És az Ézsaiásból, ugye, ami az egyik kedvenc könyvem, mint tudjátok, az Ézsaiás 9:5-ben egy profécia van Jézusról. Azt mondja ott ez a profécia, hogy mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, az uralom az ő vállán lesz, és így fogják hívni, csodálatos, tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. Ez Ézsaiás 9:5. Úgyhogy ez a név, amit ahogyan itt említi a Biblia Istent, az annak az a jelentése, hogy erős Isten, ez a neve. Ez nem csak egy tulajdonsága, hanem ez a neve. Hogyha valaki bemutatkozik, én bemutatkozom, Égető Tímea vagyok, ez azért eléggé jellemez engem, megmutatja, hogy melyik családba, akkor 6. Egy másik fordításban 5 volt, bocsánat. A nevem megmutatja azt, hogy honnan jöttem, hova tartozom, sok mindent elmond rólam a nevem, és Istenről, meg aztán még jobban elmondja az ő tulajdonságait, azt, hogy mi az ő neve, és nagyon beszédes nevei vannak. Az egyik az, hogy Isten erős. A másik az El, vagy Eloah, Isten hatalmas, erős és kimagasló. maga az el azt is, azt is jelenti, hogy Isten, Isten, aki hatalmas, illetve erő. Ezt jelenti a neve, hogy ő erő, erős erő. Az Elohim, és egy másik ószövetségi neve Istennek, Isten a teremtő, hatalmas és erős. Ezt jelenti. Az 1 Krónikák 29.12-ben Dávidnak a hála imája van, ugye Dávid többször volt hálás, hála Istennek. Az egyik ilyen imájában az, azt mondja, hogy tőled ered a gazdagság és a dicsőség, te uralkodsz mindenen. A te kezedben van az erő és a hatalom, a te kezed tehet bárkit naggyá és erőssé. 1 Krónikák 29.12. Te kezedben van az erő és a hatalom, a te kezed tehet bárkit naggyá és erőssé. Aztán az 5 Mózesben, Mózes 5. könyve, 10. fejezet, 17-18. Mert Istenetek az Úr, Istenek Istene, és Uraknak Ura. Ő a nagy, erős és félelmetes Isten. A félelmetes az nem jelenti azt, hogy félnünk kéne tőle most, de az Ószövetségben azért féltek tőle, főleg a többi nép, és azért nem alaptalanul. De most nem kell félnünk Istentől, ezt csak azért teszem. Tehát, mert Istenetek az Úr, Istenek Istene és Uraknak Ura. Ő nagy, erős és félelmetes Isten, aki nem személyválogató, és akit nem lehet megvesztegetni, aki igazságot szolgáltat az árvának és az özvegynek, szereti a törvényt, kenyeret és ruhát ad neki. Itt most nem az árva meg az özvegyen lenne a hangsúly, hanem az is fontos, hanem hogy erős Isten. Istenek Istene, Uraknak Ura, nem személyválogató. A 2 Mózes 3-ban van a csipkebokoros sztori, és ott, ez az egész történet nekem nagyon tetszik, ott, amikor Mózes meglátja a csipkebokrot, és ugye le kell venni a saruját, mert hogy szent föld az a hely, ahol ő áll, és már annyiszor éreztem, hogy le kell venni a cipőt, mert ez így szent hely, ez, ahol állok, és ez egy nagyon erőteljes megélés tud lenni, hogy annyira szent ez a hely, hogy le kell venni a cipőt. Ez valahol az alázatnak a jele, hogy Isten ott van, az ő jelenléte ott van, ő hatalmas, én kicsi vagyok, és én leveszem a cipőmet, valamiért ez egy ilyen kifejezés. Hát Mózes is ezt élte meg. És ugye ott a csipkebokorból Isten szólt hozzá. Mondott neki ezt-azt, és miután beszélgettek, utána megkérdezi Mózes Istent, ha majd elmegyek Izrael fiaihoz, és azt mondom nekik, atyáitok Istene küldötte engem hozzátok, és megkérdezik tőlem, hogy mi a neve, akkor mit mondjak neki? Isten ezt felelte Mózesnek, vagyok, aki vagyok. Ugye ezt még azok is ismerik, akik egyébként a Bibliát nem ismerik. Vagyok, aki vagyok. Azt nem feltétlenül tudják, hogy ezt Isten mondta magáról. De hogy itt ez a vagyok, ez a másik neve Istennek, hogy én vagyok a létező. Ráadásul, én még nem tanultam hébert, nem is annyira tervezek, de lehet, hogy fogok, hogy ez egy ilyen állandó igeidő van, volt, van és lesz, a mindörökké élő, a folyamatosan élő, létező. Ez azért nagyon fontos, mert hogy ő ugye azzal együtt, hogy Úr uralkodik a múlton, a jelenemen és a jövőmen is uralkodik, és ő mindig ott van, és ott lesz, és ott is volt végig, és már önmagában már a neve kifejezi azt, hogy ő végig ott volt, ott van, és ott is lesz. Úgyhogy ezt köszön vissza, az új szövetségből csak egy kis előreugrás, amikor mennek elfogni Jézust a katonák, egy légiónyi katona megy őt elfogni. Ez a János 18-ban van, most egy kis új szövetségi kitekintés. János 18:3-7. Júdás, tehát maga mellé vette a katonai csapatot, főpapoktól és farizeusoktól küldött templomi szolgákat. Oda ment ugye Jézushoz fáklyákkal, lámpásokkal és fegyverekkel, ugye azért, hogy elfogják Jézust. Jézus pedig tudva mindazt, ami rá vár, előlépett, és így szólt hozzájuk, kit kerestek? Azok így feleltek a názareti Jézust. Én vagyok, a vagyok, az örökké létező vagyok, aki vagyok, mondta Jézus. ott állt velük Júdás is, aki elárulta őt. Amikor azt mondta nekik, én vagyok, visszatántorodtak, és a földre estek. Ekkor újra megkérdezte tőlük, kit kerestek? Ők ismét ezt felelték a názareti Jézust. Na most ez a, tudomásom szerint ez a légiónyi csapat, ez ugyanannyi, mint a gadali megszállottnál az a légió, ez 6000 katona. Mondjuk nekem egy kicsit soknak tűnik ez így. Ezt olvastam, de lehet, hogy nem megfelel a forrás. Nagy sereggel mentek oda elfogni Jézust, és amikor megkérdezték, ugye, megkérdezte Jézus, hogy kit kerestek, válaszolták, hogy kit keresnek, ő elmondta azt, hogy én vagyok, az ugyanaz az én vagyok volt, amit Isten mondott az égő csipkebokorból, hogy én vagyok a létező, az örökké létező, az Istennek a neve, és ezt tudták ők is. És ebben olyan erő volt, hogy az egész katona sereg hátrahőkölt, és a földre esett. Most képzeljétek el egy hatalmas sereget, aki azért jön fáklyákkal és lándzsákkal, hogy elfogja Jézust, és a nevének a kijelentésére egy olyan erő nyilvánul meg, hogy ők hátrahőkölnek, és lezuhannak a földre. Akik éppen elfogni jöttek őt. Ez nagyon, nagyon szemletes lett. És akkor ugye összekaparták magukat, valahogy feltápászkodtak, és akkor elfogták Jézust, aki ugye önként adta magát. Ez nagyon-nagyon vicces. Az Ószövetségben az, hogy Isten és az ő ereje velünk van, az végig nagyon erőteljesen látszódik. Zófóniás 3:17-ben láthatjuk. Zófóniás. Veled van Istened az Úr, ő erős, és megsegít, vagy megtart, ugye ez a szózó. Repesve, újongva örül neked, vagy más fordítás szerint örül neked nagy örömmel, megújít szeretetével, újongva örül neked, vagy pedig énekléssel örvendezik neked, vagy újongva vigad fölötted, mintha ünnepet ülne. Ezek különböző fordítások így fogalmazzák meg, hogy veled van Istened az Úr, ő erős, megsegít, és újongva, örvendezve, ugrálva, táncolva örül neked. Ő az erős, aki megsegít, aki veled van, és ennyire újongva odáig van, érted, és örül neked. Ezzel az erővel, meg hatalommal ő így van irántad, hogy ő ennyire nagyon örül neked, és szeret téged. Az Ézsaiás 12-ben van, Ézsaiás 12:2. Íme, Isten, az én szabadítom, bízom, és nem rettegek, mert erőm és énekem az Úr, megszabadított engem. Íme, Isten, az én szabadítom, bízom, és nem rettegek, mert erőm és énekem az Úr, megszabadított engem. Ebből több énekeskönyv is született, erőm és énekem az Úr, vagy pedig csak simán énekem az Úr. Na most ez, hogy erőm és énekem az Úr, ez több helyen is visszaköszön az Ószövetségben. Például 2 Mózes 15:2-ben. Erőm és énekem az Úr, megszabadított engem. Ő az én Istenem, őt dicsőítem, Atyám Istene, őt magasztalom. Erőm és énekem az Úr, megszabadított engem. 118. Zsoltárban. 118. Zsoltár. 14. vers. Erőm és énekem az Úr, megszabadított engem. 28. Zsoltárban is ugyanez, vagy egészen hasonló szerepe, 28. Zsoltár, 7. vers. Erőm és pajzsom az Úr, benne bízik szívem, ő megsegített, ezért vidám a szívem, és énekelve adok neki hálát. Habakuk 3:17-19-ben van ez. Az Úr Isten az én erősségem, hasonlóká teszi lábaimat a nőstény szarvasokéhoz, és az én és magas helyeimen járat engem. Az Úr Isten az én erősségem. Ő az én erősségem. Tehát ugye ő az erő, és ő az én erősségem. Tehát mivel ugye ő az enyém, Isten az enyém, meg én az övé, meg ugye Jézus is azért imádkozott a főpapi imájába, hogy mi ugye egyek legyünk, mint ahogyan ők Isten meg ő egyek, hogy mi is Istennel, meg mi is Jézussal, meg ők is egyben, meg mi is egyben, és így mindenki egy mindenkivel, mert úgy értem, hogy Isten, meg mi. Hogy ez egy olyan egység, hogy éppen ezért az Istennek az ereje az egy az egyben a miénk. És ezért is mondhatja már az ószövetségi ember is azt, bár még Jézus nem volt, de megígérték és várták, hogy Isten az én erőm, ő az én erőm, ő az én pajzsom, ugye a pajzsom az azt jelenti, hogy ő az én védelmem, és ő megvéd engem, és ott van a 91. Zsoltár, hogy a madarás csapdájától, a pusztító dögvésztől, mindentől megvéd engem az Úr, mert hogy ő az én pajzsom, ő az én erőm és pajzsom. Aztán a Nehémiásban van, Nehémiás 8:10, az igéket szívesen átközöm, ne szomorodjatok, hiszen az Úrban való öröm az erősségetek. És ugye ezért nagyon jó, vagy ezért is nagyon jó dicsőíteni, meg ezért nagyon jó vidám dalokkal dicsőíteni, és a múlt órán, amit Csabi tartott, volt arról szó, hogy hogyan lehet úgy dönteni, hogy az ember az Istennek az örömét választja. És zseniális volt az egész tanítás, nagyon, nagyon erős volt. És pontosan azért, mert az Úrnak az öröme a mi erősségünk, és hogyha ezt választjuk, és úgy döntünk, hogy mi igenis örülni fogunk Istennek és az ő dolgainak, akkor az helyre rakja a fókuszunkat és minden, és az ő benne való öröm lesz a mi erőnk. És ez ugye összefügg a hálás életmóddal, az, hogy hálás szemléletünk legyen, hogy akármilyen viharokban vagyunk, vagy akármilyen nehézség, vagy akármilyen gyötrelemben, akkor is tudunk arra nézni, amit Isten már megcsinált, amit elvégzett, amiért lehetünk hálásak, és ez olyan örömet tud hozni az életünk meg a szívünkbe, hogy ez ad egy ilyen rakétát az ember popójában, és így megy előre. És ez az erő hajthat és hajt minket előre az Istennek az útján. Ézsaiás 45:1-3. Ezt mondja az Úr fölkentjének, Círusnak, meg nekünk is. Akinek erősen fogom a jobb kezét, népeket terítek le előtte, és királyok övét oldom meg. Kitárulnak előtte az ajtók, nem maradnak zárva a kapuk. Én megyek előtted, a rögös utat elegyengetem, az ércajtókat betöröm, és a varzárakat leverem. Neked adom a sötétség kincseit, az elrejtett drágaságokat, hogy megtudd, én vagyok az Úr, aki téged néven szólított, Izrael Istene. És figyeljétek azt, hogy az, aki ezt csinálja, az vajon mennyire erős. Akinek erősen fogom a jobb kezét, népeket terítek le, királyok övét oldom meg, kitárulnak előtte az ajtók, nem maradnak zárva a kapuk. Ezt mondja. Én megyek előtted, a rögös utat elegyengetem, az ércajtókat betöröm, a vaszárakat leverem, neked adom a sötétség kincseit, az elrejtett drágaságokat, hogy megtudd, én vagyok az Úr, aki téged néven szólított, Izrael Istene. Ézsaiás 41:9-13. Föld végén ragadtalak meg, annak legszéléről hívtalak el. Ezt mondtam neked, szolgám vagy, kiválasztottalak, nem vetlek el téged. Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, meg is segítelek, sőt, győzelmes jobbommal támogatlak. Megszégyenülnek és gyalázatra jutnak mindazok, akik gyűlölnek téged. Semmivé lesznek, elpusztulnak, akik veled perbeszállnak. Keresed, és nem találod azokat, akik téged támadnak. Megsemmisülnek teljesen, akik ellened harcolnak. Mert én, az Úr, a te Istened, erősen fogom a jobbodat, és ezt mondom neked, ne félj, én megsegítelek. A jobb kéz, az az uralkodásnak az egyik szimbóluma. Tehát amikor azt mondja Isten, hogy én a győzedelmes, győztes jobbommal támogatlak, az azt jelenti, hogy a teremtő, uralkodó Istennek az uralkodói jobb keze, ami, tehát végig aztán később a királyoknak a jobbjában volt az uralkodói pálca, ezzel ítéltek mindent, tehát a jobb kéz az uralkodóknál mindenképp a hatalom és az irányításnak a szimbóluma. És éppen ezért, amikor azt mondja, hogy győzedelmes jobbommal támogatlak, az nem egy egyszerű támogatás, az egy uralkodói, irányító, hatalommal bíró támogatás, amiben mindenképp hatalom van és erő. Az új szövetségben rengeteg helyen látjuk megnyilvánulni az Isten erejét, például az abcselben. Volt már is egy olyan alkalom, amikor az abcselnek egészen a feléig eljutottunk, ahogyan végignéztük, hogy az Isten ereje hogyan nyilvánult meg. Ezt most ide becsatolhatnánk. De csak így gondoljunk bele, aki ismeri a Bibliát, hogy az abcselben mi mindent csinált Isten, csak egyet emelnék ki, amikor Péterék mentek be a templomba, az abcsel 3-ban, és akkor ott a kapuban ott volt a béna ember, és akkor alamizsnáért esedezett, és ugye remélte, hogy majd kap valamit, és erre azt mondták neki, hogy aranyom, ezüstem nincsen, de amin van, azt adom, Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. És ő felkelt, járt, bementek a templomban, ugrálva, ujjongva, örültek, és magasztalták Istent, és mindenki körbeállt, és azon csodálkozott, hogy mindenki tudta, hogy ez ember eddig béna volt, és hogy még ilyet nem láttak. És még számtalan helyen megnyilvánult az apostoli időkben is az Istennek az ereje. Ugye már beszéltük azt, hogy amikor Jézust elfogták, akkor a katonák hátra hőköltek erre az előre, amikor Isten vagy Jézus bejelentette a nevét, de ezen kívül Jézus mielőtt ugye még elment, megígérte azt, hogy ugye őt követni fogja majd a Szent Szellem, akit ő majd küld. Ez a János 14-ben is ott van, tehát többek között. János 14, 15, 17. Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat, én pedig kérni fogom az atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké az igazság szellemét, akit a világ nem fogadhat be, mert nem látja őt, nem is ismeri. Ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt, bennetek lesz. Tehát Jézus elküldi maga helyett, és nekünk ez így jobb, hogy ő elmegy, mert akkor akit küld, az bennünk lesz, és ez nekünk így jobb lesz, mert akkor nem lesz fizikai akadály, hogy egy hatalmas tömegen keresztül a vérfolyásos asszony alig bírt oda nyomakodni Jézushoz, hogy aztán éppen sikerült megérinteni a ruháját. Nekünk ilyen problémánk nincsen, mert van tömeg, de nem kell nyomakodni, mert Isten itt él bennünk az ő szelleme által. És éppen ezért innentől kezdve nincsenek fizikai korlátok. Nincs az, hogy Jézusnak hajóra kell szállni, hogy bemenjen egy picit a vízre, hogy lássák őt, mert akkora tömeg van a tengerparton, hanem mindenkinek a szívébe, tehát aki elfogadta Jézus megváltóként, azoknak a szívében ott él Isten az ő erejében. Tehát itt ebben a János 14-nek, itt a 17-es versében, ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt, bennetek lesz. Bennetek lesz. És ez, hogy másik fordításban lakozást vesz nálatok. A lakozás az nem egy röpke vizitáció, az nem egy ilyen nyaralás, amikor az ember oda megy egy szálláshelyre, egy kicsit ott van, aztán elmegy. Ez nem olyan, mint amikor Isten az Ószövetségben mondjuk a sátorépítéshez adta az ő szellemét direkt funkcionálisan, hogy gyerekek, építsétek meg a sátrat, aztán pedig visszavette. Ugyanúgy adta az ő szellemét az uralkodóknak, akik, hogyha éppen nem viselkedtek túl szépen, akkor visszavette. Tehát most olyan időszakot élünk, amikor Jézus az ő szellemét úgy küldte el hozzánk, hogy ő itt bennünk lakozást vett. És éppen ezért nem kell olyan dalokat énekelni, amiket nem is éneklünk, hogy hogy engem ne hagyja, vagy ó, könyörgök, hallgass meg, hogy ne hagyj itt árván, hát nem hagy árván. És ez nagyon jó, hogy ő nem hagy el minket soha. Jézus is, amikor mielőtt felemeltetett a mennybe, elmondta, hogy menjetek el, tegyetek tanítványokká minden népeket, és én veletek leszek minden napon a világ végezetéig. Sőt, ugye itt a János 14-ben még pontosítod, hogy bennetek. Tehát nem csak velünk, bennünk van a világ végezetéig. Tehát azt jelenti, hogy mindaz, aki Jézus, az itt él bennünk egészen mindig a világ végezetéig. és mindazzal a tulajdonsággal együtt, amivel ő bír. Például az az erő, a hatalom, meg a dicsőség, ami ő benne van, az vele együtt itt él bennünk. És az Abcsel 1.8-ban szerepel az, hogy ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szent Szellem, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt, a föld végső határáig. Abcsel 1.8. Ellenben erőt kaptok, de ugye ezt mondta, előtt mondta, hogy maradjatok itt, nyugi. De erőt kaptok, dünamész erőt, amikor eljön hozzátok a Szent Szellem, pneuma, a szellem, a lehellet, a fuvallat, a szellem. És tanúim lesztek Jeruzsálemben, itt ott, ott a föld végén. Na most itt a Szent Szellem már önmagában ugye erő, de az, ahogyan itt hívja, hogy ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szent Szellem, az a dünamisz. A dünamisz az egy fantasztikus kifejezés. Ebből a dünamisz szóból származik több szó. Például a zenében a dinamika, ugye, hogy milyen dinamikával játsszuk a zenét, ami lehet lassabb, közepesen gyors, stb. Igen, tehát, hogy milyen dinamika van, tehát az, akik zenélnek, akár csak énekelnek, vagy hangszeren játszanak, azoknak ez egy nagyon komoly meghatározó elem, a dinamika. És ugye ez az, ami előre viszi a világot is, az, hogy dinamikája van mindennek. A dinamit szó, ami ugye robbanóanyag, az is ebből a dinamizból származik. És ugye a dinamit elég erős, amikor felrobban, ugye szétvet mindent, és Isten nem romboló jellege, vagy nem romboló szándékkal adja ezt a dinamitot, hanem pont azért, hogy minket így lángra lobbantson, és hogy az ő tüze égjen bennünk. Van az Abcsel 17.28-ban egy olyan, hogy benne élünk, mozgunk és vagyunk. Abcsel 17.28. Benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ez amikor Pál magyarázza a görögöknek, aténiaknak, hogy ugye éppen elmagyarázza nekik, hogy hogyan van ez a Jézus dolog, és a saját költőit idézi, vagy költőjüket idézi, és azt mondja, hogy benne élünk, mozgunk és vagyunk. Tehát mi Istenben és az ő dolgaiban benne élünk, mozgunk és vagyunk. És mivel Istennek még a neve is az, hogy erő, mi ebben az erőben élünk, mozgunk és vagyunk. Az az erő, ami összetartja az egész világot, ami az egész világ mindenséget megteremtette, az, ami a természetnek az értelmes szemlélésén keresztül, az Istennek a hatalma és dicsősége látható, mi ebben az erőben élünk, mozgunk és vagyunk. És hogyha meglátjuk azt, hogy Isten a természeten keresztül hogyan mutatkozik be, hogy milyen hatalmas erők tudnak munkálkodni egy viharban, egy tengeri hullámban, ami 5 emelet magas, amikor egy szél fúj, amikor egy szél nagyon erősen fúj, amikor egy tűz pusztít, amikor egy föld megremeg. Micsoda erők azok, amik megnyilvánulnak akkor, amikor ezek a természeti jelenségek így mozgásba lépnek. Úgyhogy mi ebben az erőben élünk, mozgunk és vagyunk, és ennek legyünk tudatában, hogy ez az erő, ez itt van körülöttünk mindenhol, és itt van bennünk, és ezzel lehet élni. Ezzel lehet élni, nem használni, hanem csak úgy olyan értelemben használni, hogy élni vele. Hogy az Istennek az ereje az rendelkezésünkre áll bármikor. A gonosz szembeni küzdelemben is, abban is, hogyha gonosz minket az Istentől el szeretne távolítani, vagy tántorítani, hogyha betegséggel állunk szembe, hogyha összetörtséggel állunk szembe, hogyha valaki gyötrődik, hogyha partra vetett hal, vagy hogyha a gonosz be akarná darálni, vagy hogyha éppen reménytelenség lenne, vagy ha nem látszódik a kiút, hogyha nem látszódik a megoldás, hogyha erőtlenség lenne, vagy nem látszódna azt, hogy ebből bárhogyan is ki lehetne jönni, hogy az Istennek az ereje az folyamatosan rendelkezésre áll. És ott, mint egy ilyen ajándékcsomag előttünk, ez itt van, neked ajándék, itt van. Egy díszesen, szépen becsomagolt csomag, és még fel is van címkézve, ez itt neked, ez a tiéd. És oda kapod magad elé, ide az asztalra, ami mondjuk előtted van, itt áll a szépen becsomagolt díszdoboz, és benne van az Istennek az ereje folyamatosan, te bármikor átveheted. És az van, hogy ha te ezzel élsz, megfogod, és azt mondod, hogy köszönöm, a tiéd, akkor megfogod, kibontod, magadévá teszed, megeszed, megiszod, felruházod, magadba szívod, magadhoz öleled, felruházódsz általa, vagy hívhatjuk akárminek, de az a lényeg, hogyha élsz vele, a tiéd. Ott van előtted, és élj vele, élj vele. Ne gyötrődjél az életben, ne szívjál jobbra-balra, hanem éljél az Istennek az erejében. Mi van akkor, hogyha nem áll rendelkezésedre ez az erő? Sokak úgy látják, vagy akár igaz is, hogy nem áll rendelkezésükre ez az erő. Van egy ember, aki éjszaka nehezen alszik, egy ideig jól alszik, de aztán felébred hajnalban, és fél, nagyon erősen fél. És emiatt gyötrődik nagyon. Emiatt napközben kimerült, és az egész élete meglehetősen kihívásos így, ugye, hogy éjszaka aludni kéne. Javasoltam neki, hogy küldje el a félelmet. És mivel ugye nagyon fél, meg ez kihívás neki, ezért mondta, hogy ó, hát ez szuper, majd ő akkor kipróbálja. Biztos voltam benne, hogy mi lesz a végeredmény. Ja, mert azt még nem tudtam azzal, hogy ő még eddig nem él Istennel. Jött a következő hajnal, jött a félelem, és ő elküldte, és arról számolt be utána, hogy hát én elküldtem, a képen berögögött, és ott maradt. De még látja is, hogy a képébe rög, és ott marad. És az a jó, hogy életünkben először tudtunk arról beszélni, hogy na látod, ez a bajod, hogy ez erő és hatalom kérdés. Az, hogy a félelem engedelmeskedik-e, vagy nem. Mert a félelem az Isten erejére engedelmeskedik. És hogyha látod, szükséged van az Isten erejére. Mert hogyha ott él benned az az erő, akkor ha azt mondod a félelemnek, hogy távozz tőlem, félem, akkor el fog menni, és te fogsz tudni aludni. Ez egy hatalom kérdés. Szükséged van Istenre? És bennem valami átfordult ezzel kapcsolatban az elmúlt egy évben, hogy én eddig nagyon finoman álltam hozzá azokhoz az emberekhez, és persze továbbra is finoman állom hozzájuk, hogy akik nem hisznek. De hogy, tehát így kicsit ilyen sem gondolom, hogy jaj, nem baj, majd biztos ez majd nála beérik, és ilyen kis. De ezt az elmúlt egy évben abba hagytam. Tehát volt egy másik helyzet, egy nagyon hétköznapi kis jelenet, amikor ilyen gyerek átadás átvétel volt, és valahogy szóba került az, hogy az egyik anyukatársam mennyire fél. Ő éppen más dolgoktól fél, teljesen mindegy, hogy mitől, de hasonlóan az előző példához, ő rajta is a félelem uralkodik elég erőteljesen. És akkor mondom, hogy hát én nem félek semmitől. Mert hogy? Vagy mi? És se a COVID, se az, hogy ettől meg az, és sorolja, hogy miktől nem, ezektől se. Hát nem. Mert hogy ezt hogy kell ezt így csinálni? Hát mondom úgy, hogy bízok Istenben, ő gondoskodik, ezért én nem félek. Mondja, hogy de hát az a baj, hogy ő nem hisz Istenben. Hát akkor ezt hogyan tudná, hogyha ő nem hisz Istenben? És az automatikus reakcióm az volt, hogy látod, ez a te bajod, hogy nem hiszel Istenben. Mert szükséged van arra az erőre, ami hatalmasabb, mint a félelem. Különben leural a félelem. Ha te uralkodsz fölötte, akkor az Isten erejével hatalmasabb tudsz lenni, mint az az erő, ami jelenleg téged leural. És eddig ilyeneket én nem mertem mondani. Én így vártam még pár évet, mondjuk akár 10-et, hogy elmerjek valakinek mondani egy ilyet. Hát de ez borzasztó. Tehát sűrűsödik az idő. Most már erre ezekre nincsen idő, már azt gondolom. Tehát legyünk bátrak és erősek. Isten a Bibliában több helyen azt mondja, hogy megparancsoltam neked, hogy légy bátor és erős. És miért? Mert hogy Istened az Úr veled van, és ő megsegít. És minden nap kérdezem őt, hogy mit csináljak, merre menjek, mit mondjak, és kinek, és hogy add a szavakat a számba. És ez például ez a második ember, akiről most itt beszéltem, hogy szükséged van az Isten erejére, annyira vonzó volt neki az a perspektíva, hogy létezhet olyan élet, amiben ő nem fél, hogy azóta ekkora nyitott szemekkel hallgat mindent, ami Istennel kapcsolatos. És ott van a megtérésnek az előszobájában, és hogyha még ha tegnap nem lépett be, akkor be fog lépni holnap. És annyira csodálatos ez az egész, és ezt mind Isten intézi. Nagyon-nagyon szép. A Máté 8-ban van, Máté 8, 16-17, amikor beesteledett, sok megszállottat vittek hozzá, ő pedig szavával kiűzte a tisztátalan szellemeket, és minden beteget meggyógyított, hogy beteljesedjék, Ézsaiás proféta által mondottak, erőtlenségünket ő vette el, és betegségeinket ő hordozta. Tehát, hogyha azt érzékelnéd, hogy van benned erőtlenség, akkor rá lehet állni arra az igére, hogy ő szellemben mindenképp az erőtlenségünket elvette. Ő, Jézus a váltság halálával az erőtlenséget belőlünk elvette. És helyette mit adott nekünk? Erőt. Az ő szelleme által, aki az erő. Az 1 Korintus 1, 23-24. Mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki zsidóknak ugyan megütközés, pogányoknak pedig bolondság. Igen. De maguknak, az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt az Isten ereje és az Isten bölcsessége. És mi az, amiről itt szó van? Mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki megütközés, bolondság, de nekünk az Isten ereje. Tehát a megfeszített Krisztus és az ő hirdetése az, ami erőnk. Tehát az, hogy mi megváltottak vagyunk, az, hogy nincsen rajtunk károsztatás, az, hogy Jézus megoldotta az egész bűnkérdést, az, hogy mi ezáltal felszabadultak lehetünk, az, hogy lehetünk békességben, nyugalomban, ha, megúsztam, Isten szeret, nem haragszik, megbocsát, ugyanúgy adja az ő szeretetét, adja a nyitottságot a másik felé, egymásnak is megbocsáthatunk, nem kell viszályban élnünk, nem kell széthúzásban élnünk, élhetünk harmóniában, békében, egymással is, Istennel is, magunkkal is. És ez az Isten ereje, és az Isten bölcsessége. Na most az a Szent Szellem, amiről már beszéltünk, a Lukács 1-ben van, amikor Jézus Gábriel jön, és mint angyal, ugye elmondja Máriának, hogy fog születni majd Jézus Lukács 1.35-ben. Az angyal így válaszolt neki, mármint Jézusnak, Máriának. A Szent Szellem, Pneuna, szárád, a magasságos ereje, az a dünamis, árnyékoz be téged. Ezért a születendőt is szentnek nevezik majd Isten fiának. Tehát, ugye amikor kérdezte Mária, hogy hát hogy lehetséges az, hogy nekem itt most gyermekem lesz, hiszen én férfit nem ismerek, erre válaszolta az angyal, a Szent Szellem, a Pneuma, szárád és a magasságos ereje, az a végeláthatatlanul hatalmas Istennek az ereje, a dünamis, árnyékoz be téged, és ezért a születendő is szent lesz. Ő lesz az Istennek a fia. Még egy csak egy kis színes, amit találtam a szótárban. Van egy ilyen ógörög szótár az újszöbb.hu-n. A Szent Szellemnek itt, ami szerepel névelő nélkül, leginkább a Szent Szellemnek a működését, az isteni erőt jelenti már önmagában a pneuma is. Tehát, hogy van ez a szó, amit használnak rá, hogy dünamis, de a pneuma is névelő nélkül már önmagában erőt jelent, maga a szellem. És a dünamis pedig erő, hatalom, csoda, hadsereg. Ezt jelenti. Erő, hatalom, csoda, hadsereg. Na, és végül pedig beszéljünk arról, hogy jó ezt helyén kezelni, ezt az egész erőt, mert ugye, hogyha az ember erre rácsodálkozik, ennek az erőnek a hatalmasságára, meg ennek a lenyűgöző voltára, akkor azért ne szaladjon el velünk a ló. 2 Korintus 12-ben írja Pál, 2 Korintus 12, 8. Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm a dünamis, erőtlenség által ért célhoz, vagy másik fordítás szerint válik teljessé. Tehát elég neked az én kegyelmem, mert az én dünamis erőm erőtlenség által ér célhoz, vagy válik teljessé. Magyarul. Ugye volt az, hogy ő elvette az erőtlenségünket, és helyette adott erőt, de itt azt mondja, hogy erőtlenség által ér célhoz. Akkor ez hogyan is van? Úgy van, hogy emberileg én Isten nélkül erőtlen vagyok, és legyek is az. Lássam azt, hogy Isten nélkül erőtlen vagyok. Ő nélküle semmire nem megyek. Ez, amire Jézus mondta, hogy maradjatok, én vagyok a szőlővető, ti vagytok a szőlővesztők, ha bennem maradtok, akkor fogtok gyümölcsöt teremni, mert hogy nélkülem semmit sem tehettek. Tehát magyarul, legyünk annak folyamatosan nagyon komoly tudatában, hogy mi Isten nélkül erőtlenek vagyunk. Viszont Istennel meg nagyon erősek. És hogy ő bennünk él, és ő nélküle semmire, nulla, csutka nulla, áthúzott nulla, amire mi képesek vagyunk. Vele viszont mindenre, és az ő ereje meg a hatalma mindenre elég. Nagyon szeretném, hogyha ez látszódna is rajtunk. Mert hogy ma a kereszténység nagy része egy kicsit langyos. És nem feltétlen, tehát ábrázoljuk ki, mint kereszténység, azt az erőt, meg azt a hatalmat, amit Isten képvisel. És ez szerintem nem jó, hanem helyette rossz. De Isten nem azért adta ezt az erőt, hogy ezt mi eltékozoljuk, a talentumokat sem azért adta, hogy azokat elássák. Volt szó a múltkor, hogy azért van, hogy a lámpatartóra, te mondtad, lámpatartóra kitegyék ezt a fényt, és hogy bevilágítsa az egész szobát, az a hely, az a szoba, ahol te mozogsz, akikre te hatással vagy, az egy olyan közeg, amiben a te fényed az kivaló a lámpatartóra, hogy bevilágítsa az egész szobát. És az a szeretet, az a sugárzás, az a fény és erő, ami Istenben van, az látszódjon rajtad, és sugározzál. És az abszolút kedvencem, az Ézsaiás 60, hogy kelj fel, és tündökölj, sugározzál, ragyogjál, mert eljött a te világosságod, és az Úr dicsősége meglátszik rajtad, és nézd körül, és lássad, hogy minden érett, és készen áll, és amikor ezt meglátod, akkor kitárul, és újong a szíved, és az Istennek az öröme az ami téged átjár. Úgyhogy az, amit tudom, az evangélikusok írnak ki, hogy erős vár a mi Istenünk, ők azok, akik hiányják. Nagyon jól teszik. Minden templomukra hatalmas betűkkel kiírják, hogy erős vár a mi Istenünk. Ez nekem akkor tetszett, amikor még nem is voltam hívő. Hogy na, ők akkor vállalják, és ott van az erő, és az ő Istenük egy erős vár. Hát ez szuper. Úgyhogy ez ne csak kiírva legyen, ha valóban írjuk ki, akkor a homlokunkra írjuk ki, hogy erős vár a mi Istenünk, és ez látszódjon rajtunk, és nagyon szépen kérlek mindenkit, hogy tényleg ábrázoljuk ki a világba azt, hogy milyen hatalmasan erős vár a mi Istenünk. És ő itt van közöttünk is, és bennünk is, és a megoldás minden helyzetre. Amen.